Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Benedek Csilla vagyok. Ma a Natura Stúdió egy órás külön kiadásával jelentkezünk, amelyben először a Minden Szentek ünnepéről, majd az ugyancsak november 1-jéhez kötődő Román Rádió napjáról szólunk. Adásunk folytatásában a mintegy 20 éve nap mint nap a tiszta táplálékért munkálkodó és organikus gazdálkodást folytató Nemes Mátyással beszélgetünk. Tartsanak velünk! November 1-je Minden Szentek napja. Ezen a napon a nem világhírű egyházi szentekre emlékezünk, akikről sokaságuk miatt a naptár név szerint nem emlékezik meg. Az ünnep 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank császár 835-ben negyedik Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. Egyetemes ünneppé negyedik Gergely pápa tette 844-ben. November 1-je a 20. században vált a halottak napja vigíliájává, vagyis előestéjévé, amikor általános szokás szerint sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át kongatják a harangokat a halottak emlékezetére. Meglátogatják, rendbe teszik, virággal díszítik az elhunyt hozzátartozók sírját, és gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. November 1-je valamennyi nyugati keresztény országban hivatalos munkaszüneti nap. Romániában nem számít az államilag elismert hivatalos ünnepnapok sorába.
Szeretem hallgatni a Bukaresti Rádiót, mert az egyetlen magyar rádió műsor Bukarestben.
Az autóban is hallgatom a Bukaresti Rádiót.
Szeretem a Bukaresti Rádiót, mindig meghallgatom a napjegyzetét.
Én is a Bukaresti Rádiót hallgatom.
A Bukaresti Rádiót hallgatom, mert kiegyensúlyozott a műsora.
Én is a Bukaresti Rádiót hallgatom.
A mai napon ünnepli a 89. születésnapját a Román Közszolgálati Rádió. A hazai rádiózás kezdetei a 20. század elejére nyúlnak vissza. 1908-ban Konstancán építették az első adóvevő állomást. Majd 1921-ben az akkori kormány egy rádiótávközlési hálózat kiépítéséről döntött. Az első próbaadást 1926 márciusában a Bukaresti Elektrotechnikai Intézetben felállított kísérleti adóról sugározták. Majd 1928. november 1-én délután 5 órakor megindultak a Román Rádió rendszeres adásai Bukarestben. Ma este 7 órától rádiónk kamarazenekara hangversennyel ünnepli a Közszolgálati Rádió 89. születésnapját. A Natura Stúdió mai vendége a mintegy 20 éve ökológiai, azaz vegyszermentes gazdálkodást folytató Nemes Mátyás. Adásunk folytatásában vele beszélgetünk. A Fülöp Jakabi gazda évek óta figyelemmel követ és gyakorlati tanácsokkal lát el néhány székelyföldi fiatalt, akik szintén organikus gazdálkodással foglalatoskodnak. Az eredetileg géplakatos foglalkozású Nemes Mátyás munkájának eredményeként országos elismerésre tett szert. 2015-ben megkapta az év biogazdája díjat Magyarországon. Matyi bácsi gazdasága, mert hogy őt mindenki így szólítja, pívizet használ a növénytermesztéshez. Mit kell tudni a pívizes technológiáról? Milyen életformát képvisel egy biogazda? Hogyan jutott el az ökológiai gazdálkodáshoz Matyi bácsi? A következő percekben mindez kiderül. Tartsanak velünk!
Nemes Mátyás, Fülöp Jakabi biogazda sokaknak segített már elindulni a biogazdálkodás felé vezető úton. Mivel kezdődik ez az út?
Talán először is azzal, hogy ismeretet kapok. Mert ha van ismeretem, akkor tudok választani. Hogyha tudok választani, akkor a választott úton láthatom a célt. és az már tisztán látszik, hogy a vegyszeres termelés, amikor idegen energiákat hozok be a termelésbe, és annak hatására növekednek meg a termés eredmények, az hosszú ideig nem tartható, hiszen a talajaink elsavanyodtak, a alkalmazott vegyszerek lebontották a humusztartalmat, és amit évszázadok, talán évezredek alatt is a természet számunkra fölhalmozott, azt az elmúlt 50 évben mi lebontottuk. Hogyha ezt mindenki végig gondolja, és az úton, ahol jár, van elágazás, hogy itt én erről az útról letérhetek, lehet egy új cél, az, hogy a természetet újraépítve életteret teremtek saját magamnak és az elkövetkezendő nemzedéknek, akkor le lehet térni. Hogy nem lesz annyi a termés eredmény, mert hogy a természet másképp működik. Egyet biztosan tudok, hogy a végeredmény biztos, hogy jobb lesz.
Mivel kezdi a tanítást, amikor valaki felkeresi?
A magyar nyelv nagyon szép, és azt mondja, hogy anyaföld. Ha megértjük, hogy a föld hogyan működik, az a népmese kincs, ami rendelkezésre áll itt Erdélybe is, nem kitaláció, hanem más nyelven, más néven nevezi mindazokat az élőlényeket, amelyek a környezetünkbe találhatók, akkor az anyaföldel kell kezdeni. Hogy hogyan tudom a földnek az élő erejét, az életteret, hogyan tudom ezeknek az apró pici élőlényeknek megteremteni, hiszen gondoljuk el, hogy mekkora mennyiségről van szó. Egy köbcentiméterbe 2 milliárd élőlény van. Még kimondani is hihetetlen, az azt jelenti, hogy 2000 millió. Akkor a környezetünkbe mennyi van? És igazából a kontrasztot is szeretném megmutatni, mert ha kiszórom a műtrágyát, akkor ennek jó részét elpusztítom. Mert hogy számára idegen környezet, és nem marad életben, nem tud szaporodni. Szerencsére az a pár, az ősbaktérium törzsek, azokat ez különösebben nem érinti, mert valószínű, hogy azok túl fognak bennünket élni.
Most, hogyha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, és mondjuk ő egyébként műtrágyát használ, felmerül a kérdés, hogy jó rendben, ne használjak műtrágyát. Mit tegyek azok ellen, amiket én mondjuk károkozónak vélek?
A kórokozók és károkozók azok akkor lépnek föl, hogyha a környezetem rosszul vagy nehezen tolerálja mindazt a körülményt, amit a külső hatások a talajba, a talaj élőlényeinél generálnak, vagy a növényeknél. De ha én erre föl vagyok készülve, akkor sikerrel tudom már megelőzés szintjén a kárt elkerülni, azon egyszerű oknál fogva, hogyha nem teremtek a kór vagy károkozó élőlényeknek életteret, akkor megvan a biológiai egyensúly. Ha a biológiai egyensúly fönnáll, akkor nem lép föl a betegség, vagy a növényeknél a különböző gombák által látható elváltozás. Ebből következik, hogy nem kell védekezni, hiszen az egyensúly fönnáll. Az pedig egy teljesen másik kérdés, hogy ehhez a tudást azt meg kell szerezni, a gyakorlatot meg kell szerezni, hogy mikor, milyen módon tudom saját magamat, illetve a növényeket fölkészíteni arra, hogy minél kevesebb fizikai elváltozást mutatva vészeljék át, adott esetben egy melegebb időszak után a lehűlést, vagy épp az esős időszakot, amikor a gomba betegségek számára optimálisabbak a körülmények, és a növény ezt, főleg a lehűlést, stresszként éri meg, és nincs rá fölkészülve. Abba az esetben, hogyha hagyjuk az élettani folyamatokat működni, akkor a biológiai egyensúly, ha beállt, akkor, és mondok egy példát, a levéltetvek példáját, én sose hallottam volna, hogy a levéltetvek győztek, mindig a katicák, a fátyolkák, az engőlegyek és az ő utódaik voltak azok, akik úgymond beállították a biológiai egyensúlyt. Gondoljuk el, mondok egy élettani helyzetet, melegebb időszak után lehűlés. Mi történik? A növénybe nincs fizikai energia, illetve rezgés, nem jön a napocskából az energia, nem tudja levinni a képződő cukrot a gyökerekbe. Ha nem tudja levinni a cukrot a gyökerekbe, hol marad? A levelekbe. A levéltetvek mivel táplálkoznak? Ezzel a cukorral, amit a növény létrehozott, nekik ez egy terített asztal. Ha terített asztal, akkor van ennivaló, akkor nagyon gyorsan elkezdenek szaporodni. És hogyha a biológiai egyensúly megvan, és ott vannak a levéltetű fürkészek, a katicák, a fátyolkák, a zengőlegyek, akkor azoknak van terített asztal, és nagyon gyorsan ők is elkezdenek szaporodni, hiszen van nekik ennivaló. Hogyha én ezt így fogom föl, és nem azt mondom, hogy hű, megjött az első levéltető, és már fogom a permetezőgépet, és rovarölővel elkezdek permetezni, mert akkor csak azt csinálom, hogy elpusztítom a levéltetőt, ezáltal nem fognak szaporodni azok az élőlények, amelyek a levéltetővel táplálkoznak. Tehát megszakítok egy olyan élettani folyamatot, aminek a végkövetkezménye az, hogy nem kerül semmiféle szennyező anyag az én táplálékomba. És nagyon nagy ma a gazdálkodók felelőssége, mert azt most már nyíltan ki kell mondani, hogy legalábbis felénk, azok is, akik piacra termelnek, otthon tartanak maguknak olyan fóliát, vagy olyan termőhelyet, ahol nem használnak vegyszert, mert ők tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak. Az, hogy a társadalmi környezet ma nem a vegyszermenteset igényli, hanem a tömegterméket, ez meg egy teljesen társadalompolitikai kérdés, illetve nem csak társadalompolitikai, hanem egészségügyi is, mert hogyha az egészségügyet innen indítanak el, hogy a mi egészségünk az a talajunk, a növényeink vagy az állataink egészsége, abba a pillanatban helyre kerülne minden, hisz töredéke kellene annak az anyagi forrásnak, amit most a lyukas zsákba vagy a lyukas dézsába dobálunk bele, mint az egészségügyet így nevezhetem.
Az a mély és szent igazság, amit magába rejt a lélek, idétlen semmi játszik hívság, amit leírok, elbeszélek, rendelteték, hogy néhány ember tépődjék, sírjon, mind hiábas, hogy meg ne értsék. Néhány ember ezernyi éve így csinálja. Rendelteték, hogy dalba sírja, néhány szegény bolond a lelkét, s hogy úgy sírja mindig dalba, hogy soha-soha meg ne fejtsék, hogy amíg jár kél a világon, álmodozó bolondnak hívják, s hogy a lelkét borítsa ködlő, dalokban zsongó játszi hívság.
Annak idején, amikor én általános iskolát végeztem, és tanáraim azt mondták, hogy menjek el mezőgazdasági szakközép, illetve hát akkor technikumba, és én azt mondtam, hogy nem.
Nemes Mátyás biogazda.
Mert hogy a közszellemben az volt benne, hogy az ipar. Aztán, amikor felnőttként kapcsolatba kerültem a természettel, és hát nem tudom, hogy itt Erdélyben lezajlott-e, de itt valószínű kevésbé. Nálunk a 80-as években az emberek egy részét nem elégítette ki, hogy ők úgymond dolgoznak, hanem szükségük volt a sikerélményre. Ez volt a kiskert mozgalom. Amikor is a saját energiájukat megtapasztalva, saját maguknak vagy a barátaiknak elajándékozva ennivalót állítottak elő, táplálékot. Aki vegyszer nélkül az táplálékot, a többiek meg, ahogy sikerült, kiki tudása szerint, és amikor lehetőség adott, hogy mi is egy ilyen kiskerthez jussunk, és a saját magunk táplálékát megtermeljük, akkor még ugyan minimális vegyszerre, de egy picit előbb kezdődött talán, hogy a gyerekekkel voltunk egy mezőgazdasági kiállításon Budapesten, és ott találkoztam egy biokerttel. Ezt az akkori budapesti központi klub üzemeltette, illetve hozta létre, és a kert gyönyörű volt, de számomra ma is sokkal meghatározóbb volt az ott lévő emberek kedvessége, emberekhez való viszonya, az egymáshoz való viszonyuk, és hogy mekkora nagy szeretettel fáradhatatlanul mutatták be a ma általam csodának nevezett valamit. Egy nagy városba, egy kicsi oázis, sajnos azóta ez a kert nem áll, és döntő volt ez az élmény, hogy valami ilyesmit szeretnék én is, hogy ez mikor valósult meg később, és egy pillanatra az ismerethez visszatérnék, akkor nem volt egy arasznyi, hanem inkább azt mondom, hogy egy hüvelyknyi volt az az irodalom, ami rendelkezésre állt, és ha ma valaki keres, akkor talál is, és akár egy méternyi irodalmat tud minden könyvesboltban megtekinteni, és ebből az ismereteket megszerezni, egy kérdés van. Akarja-e? Ha akarja, akkor biztos, hogy az a könyv fog a kezébe kerülni, amelyik a következő lépcsőfokra segíti, aztán jön a következő, és ahogy a távol-keleti mondja, amikor a tanítvány kész a befogadásra, megjelenik a mester. És elkezdtem a könyveket gyűjteni, utána kaptuk a kertet, a feladatot, hogy magunk tapasztaljuk meg, és amikor az élet úgy hozta, hogy hozzájutottunk egy tanyához, és kimentünk a tanyára, akkor még dolgoztam, akkor minimális vegyszerrel termeltünk, és egy falubeli asszony, aki az egész magyar ökológiai mozgalomnak az egyik mozgatója volt, és annak idején egymástól tanultak, mindenki elmondta a saját tapasztalatát, a vízzel foglalkozó szakember a vízről beszélt, a Györfi Sanyi bácsi az ő tapasztalatairól, aki az alginit vagyont fölfedezte geológusként, az a magyar geológiai talajtani viszonyokról, az Erzsike a Széchenyiné, aki ott lakott nálunk, ő a saját tapasztalatairól, a alföldi gazdálkodásra, a fóliás termelésről, és egymást tanították. Aztán következett az az időszak, amikor elkezdtek a tanfolyamok szerveződni, és már utána nem egymást, hanem minket indítottak el azon az úton, aminek az állomásán, egy állomásán vagyunk most, mert hogy a továbblépés lehetősége az mindenki számára adott.
Immár hány éve munkálkodik nap mint nap a tiszta táplálékért?
1999-ben vizsgáztam a Györfi Sanyi bácsinál a biotanfolyam után, és azóta biotermelést csinálunk, és mindig jöttek a próbák, jöttek a nehézségek, és szerencsére hozzá a tudás, a fölismerés is. Igazából most tudatosult bennem az idei esztendőbe, amikor eddig sose volt nálunk jégeső, és az idén három is. És igazából tudatosult bennem az, hogy abba az esetben, hogyha nem élő a talaj, nincsenek meg azok a baktérium törzsek, azok az icipici törpécskék, amelyek az emberek által a levegőbe, a vízbe jutó szennyező anyagot tudják közömbösíteni, akkor megvan a létjogosultsága a fóliának, méghozzá úgy, hogy fizikailag megvédje ezektől a külső hatásoktól a növényeket. És egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor eszünk fehér színű, és mikor eszünk piros színű paprikát. A fehér színű paprika az hűt, a piros színűbe pedig annyira felszaporodtak a cukrok, hogy az fűt. Tehát megvan, hogy júliusban, augusztus elején nincs ideje a piros színű édes paprikáknak. Mert hogy a nap bőven fűt bennünket, és a hűtésre van meg a szervezetnek az igénye. Van a másik véglet, amikor valaki karácsonykor paradicsomot eszik, meg fehér színű paprikát, azok hűtenek. Hát karácsonykor van bőven hűtés, és akkor viszont arra lenne szükségünk, hogy azok a koncentrált energiát tartalmazó olajos magvak, vagy azok a energiák, amiket mi nyáron a gazdaszonyok szorgalmas munkával beleraktak üvegekbe, azok érvényesüljenek. De a természet gondoskodott rólunk, bármikor csinálhatunk például savanyú káposztát, mert hogy a káposztában lévő anyagok olyankor is bőven benne cukor, ezért tud megsavanyodni és létrehozni olyan szervezet számára szükséges enzimeket és energiákat, ami akkor az emésztést könnyebbé teszi. Az egy más kérdés, hogy ezt hajlandóak vagyunk-e megérteni, vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy én azért teszek karácsonykor paradicsomot, mert szeretem, de ezzel okozom a saját vesztemet, mert hogy nem akkor van az ideje.
megettem ezer csodás igaz világot.
Nemes Mátyás biogazda pívizet használ a növénytermesztéshez.
Először is arról kell beszélni, hogy maga a pí szó mit jelent. Több jelentése is van. Egy, életerő, kettő, oldalborda, és nagyon sok embernek a matematikából ismert 3,14, ami a teljesség, a kör, az önmagába visszaforduló vonal, illetve ennek a területének kiszámítására szolgál, és itt Erdélybe nagyon érdekes, hogy a nagyobb települések azok mind egy napi életerő által bejárható távolságra vannak. Ez 50 és 60 kilométer közötti, attól függ, hogy kinek mekkora, vagy a lovának mekkora volt a kondíciója, de ez egy napi járóföld, és ez egy napi életerővel teljesíthető. Ugyanarról a szóról beszélünk, természetesen az emberi megfelelői is megvannak, hisz minden szó, ami pivel kezdődik, az az életerővel kapcsolatos. Életerő ki, életerőbe, de ugyanígy, ha vesszük azt, hogy Budapest fölött a Pili, és visszafelé olvasva zsilip, silip, az pedig a föld éreterejével kapcsolatos. Azt, hogy ez a vizekbe, tudni kell, hogy a legjobb információ hordozó a mai ember képzeletében az a szilícium, de csak a víz után. Mert hogy a víz az, ami a legtöbb információt befogadni és tárolni képes. Van egy szervünk, az agyunk, amely őrzi a születéskori víztartalmát, azt a 91-nehány%-ot, és hordozza mindazt az információt, amit én megkaptam. Az egy másik kérdés, hogy a legtöbb energiát és legtöbb oxigént igényli a működtetéséhez, és ha valaki mindezt a tevékenységet, én majdnem azt mondtam viccesen, hogy mivel ez sok energiát igényel, ezért kevesen használják. Ebből következik, hogyha a program számomra megvan, akkor tudok lépni, a fölismerések meg lesznek. Hogyan tisztul meg a víz? Hogyan hordozza a víz mindazt a energiát, ami közbe érte? Ha beszélgetünk, el szoktam mondani, hogy fölnézzünk az égre, mit látunk, igazából a napot, éjszaka pedig a holdat. Nappal a napocska energiája döntő, hisz ennek a hatására a növény gyomrába, a levél felszínén, a felső felszínén alakulnak ki a szénből azok a cukrok, amivel később a talaj élőlényeit megeteti. Mire képes még a nap? Van neki olyan sugárzása, amit mi nem észlelünk, viszont az elpárolgott vízből törli az előző információt. És vannak olyan időszakok, amikor nekünk is jól esik kint lenni az esőn. Ezt akkor látni igazából, amikor a madarak elkezdenek a friss eső után a pocsolyákba fürödni, és jól érzik magukat. De én úgy szoktam mondani, hogy amikor a jó eső esik, akkor utána az jól esik a növényeknek is, és elkezdenek mosolyogni. És azok a gazdák, akik fogékonyak erre, megerősítenek, hogy az ő növényeik is mosolyognak. Mi a feladat? Hogyan tisztulhat még meg a víz? Ez az egyik mód, a másik pedig a fizikai. Pont jó helyen vagyunk, mert hogy a földből források törnek föl. Agyagtalajon vagyunk. Az agyagnak megvan ugyanez a hosszú hullámú sugárzása. Hogyha ezt az agyagot kiégetik, akkor ugyanez a sugárzás benne megmarad, és bele lehet tenni egy olyan készülékbe, amit ma már használnak nagyon sok helyen. Az, hogy az agyagban lévő energiát még hogyan lehet megváltoztatni, mert most már körülbelül 200 ilyen úgymond pikerámia rétezik, hogy kiégetik az agyagot, és olyan információt tesznek bele, ami először a vízbe lévő információ, információt törli, majd új információt ad a víznek, hogy az emberi sejt frekvenciája a talaj élőlényeinek a rezgésére, illetve gyors szaporodásra késztesse, vagy esetleg a ló vagy a szarvasmarha rezgését vegye föl, és ezzel azt érjük el, hogy az előző információt nem kell a szervezetnek törölni. Nem szükséges hozzá plusz energia. Jóval kevesebb táplálékkal beéri az ember, hogyha ezt az átalakítási folyamatot nem kell megcsinálni.
Semmisége. Tüzétől ége.
És mondok egy példát, ami a saját tapasztalatom.
Nemes Mátyás biogazda.
Kiengedtem háromféle vizet. Egy, az emberi sejt frekvenciájára hangolt vizet, egy sima kútvizet, és egy a növényi frekvenciára hangolt vizet. A következő lett a tapasztalás. Az, amelyiket a növényi frekvenciára hangoltam, abban a legegyszerűbb növény az alga, az 3 napon belül a napfény hatására megjelent. A sima kútvíznek ez körülbelül 1 hétbe telt, és az a víz, amit kiengedtem, és az emberi sejt frekvenciájára volt hangolva, abban még 3 hét múlva sem jelent meg az alga. De ha kiengedek mondjuk egy városi klóros vizet, ott meg kell várni az alga szaporodásához azt az időszakot, amíg a napocska a benne lévő előző energiát azt törölni tudja. És csak utána tud megindulni a növényi szaporodás.
Hogy történik a víz, például emberi sejtek frekvenciájára való hangolása?
Hát megmondom őszintén, hogy ez professzor úr, aki Magyarországról Japánba ennek a technológiának a kidolgozásába részt vett, nekem megvan a saját elképzelésem, de nem jogosított föl, hogy ezt hogy mondjam el. Egy biztos, és ezt mindenkinek tudom, akár kézzelfoghatólag is bemutatni, működik. Ha működik, és aki elkezd rajta gondolkodni, az előbb-utóbb rá fog jönni, hogy hogyan működik. És ez az öröm az egészbe, hogy ha egy információ a térbe megvan, akkor az utána elkezd terjedni, és reméljük, hogy az itt élő emberek is megértik, hogy nekik az anyaföld szempontjából milyen szerepük van.
Egyébként nem csak növénytermesztésre.
200 féle hangolású víz van, ami valószínű, hogy úgy történik, hogy egy bizonyos anyagot belehelyeznek a kerámiába, és ez az anyag viszi tovább azt az információt, ami az adott állatnak szükséges.
Akár forrásvíz minőségű is lehet, és iható is, tehát hogy...
Ami az emberi frekvenciára van hangolva, az természetesen iható. Abba az esetben, hogyha más frekvenciára hangolt vizet csinálnak. Mondok példát, mert vannak kíváncsi emberek, és azt mondták, hogy ők nem hiszik el, hogy a talaj élőlényeinek frekvenciára hangolt víz hogyan hat az emberre, hogy azt nem jó meginni. Megitta, és egy fél óra múlva a szervezet úgy tiltakozott, hogy bedagadt, és amíg nem közömbösítette a szervezet energiája a vízbe lévő energiát, addig ez az állapot fönnállt, mint egy allergiás tünetet mutatott, hisz nem az ő sejtjeire hangolt vízhez jutott, ugyan víz, de más a rezgése. És a szervezet ezt úgy tolerálta le, a kíváncsiságát az illető kielégítette, és meggyőződött arról, hogy ez nem neki való víz.
Kinek a nevéhez fűződik ez a technológia?
Fülöp László professzornak hívják, és minden különösebb nélkül a róla nyomtatott vagy elektronikus sajtóba az információk beszerezhető. A professzor úr 2 könyvet is írt. Az, ami számára elmondható volt a technológia kapcsán, az minden gyönyörűen le van írva, hogy hogyan jöttek rá. Benne van.
Életünk minősége közvetlen összefüggésben van a vizeink minőségével. Azon túl, hogy természetesnek vesszük, hogy van. Mégis az a magatartásunk, hogy szennyezzük. Matyi bácsi szerint, Nemes Mátyás szerint milyen következményekkel járhat, hogyha így folytatjuk, és ezen a magatartáson nem változtatunk?
Gondoljuk el, én magyarországi példát mondok. Magyarországon a Duna mellett természetesen szűrt vízű kutakból, a talajba lévő kavicsrétegből nyerik a vizet. A hozzáértők azt mondják, hogy mire ez a fekete erdőtől eljut Budapestig, addigra 80 megisszák. És mindaz az információ, ami ez időszak alatt a vízbe benne volt, fizikailag ugyan tisztává varázsolható különféle mechanikai és kémiai módszerekkel, de az információ csak a pi-technológiával lehet törölni belőle. És ha a pi-technológiával törlöm az információt, akkor a sejtjeim mosolyogni fognak. És hogy hogyan, mekkora felelősséggel vagyunk a vizeink iránt, minden rajtunk múlik. Mondhatjuk, hogy a többiek szennyezik, csak be kell menni a fürdőszobába, meg a konyhába, és rá kell nézni az ott lévő anyagokra, és nem azt mondom, hogy a többiek, hanem azt mondom, hogy én. Ha ezt kimerem mondani, akkor minél kevesebb vegyszert használok az otthonomba. Ha kevesebb vegyszert használok az otthonomba, akkor ezt elmondom az ismerőseim körébe, hogy gyerekek, annélkül is működik. Akkor ők is kevesebbet használnak, és nem folytatom tovább.
Biogazda munkája az tulajdonképpen egy életformát is jelent. Mivel jár ez együtt?
A hinduknál van egy szokás, és ez a valamikori magyar paraszti gazdálkodásban is megvolt. A hinduknál a szokás, akik ezt az irányt követik, hogy imával köszöntik a napot, és ugyanúgy búcsúztatják el.
Nemes Mátyás biogazda.
A magyar ember főképp aratáskor volt ez megfigyelhető, a napkeltét, azt már kaszával a kezébe élte meg, és a napnyugtát, az pedig a teljes gazdálkodásból a eredmény megélésével, a fejéssel. És innen jutottunk el egy nap alatt, addig a folyamatig, hogy begyűjtöm és begyűjtöm. Egyiket kora reggel, este azt az energiát, amit a tehén a legelőről hazavitt, a sajtárba élte meg. Úgy gondolom, hogy ennél jobb módszert az emberi életre még nem találtak ki. Ezért aztán korán kell köszönteni a napot, és ezt a régi paraszti ember úgy fogalmazta meg, hogy a tyúkokkal kelek, és adott esetben azzal fekszem. És akkor követem a természet rendjét, mert hogy úgy tűnik, hogy ezek a hozzánk képest apró pici élőlények, a tyúkok, ezt pontosan tudják, a kiválasztást, hogy mikor, minek van az ideje. És mondok érdekességet, mert nagyon sok ember nem tudja. Ugye egy nagy tyúk udvarban több árem is van a kakasok körül, és a tyúk, ha idegen kakas termékenyíti meg, akkor ezt a spermát kilöki. Nem kell neki. Ebből következik, hogy most van ennek az ideje, hogy a saját életünk szempontjából csak a természetes megtermékenyítő folyamatokat vegyük igénybe, vagy ezeket segítsük, és azokat, amelyek az élet szempontjából idegenek, azokat tartsuk magunktól távol. Az egy teljesen másik kérdés, hogy én a alföldi viszonyokról tudok beszélni. Mi okozza például a csontritkulást, főleg a hölgyeknél? Az, hogy a különböző kemikáliákkal elsavanyítottuk a földjeinket. Magyarországon egyedül Bács-Kiskun az a megye, ahol megfelelő a talajok kalciummal történő ellátottsága. Ott nincs is csontritkulás betegség. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mindent mi okoztunk, és megvan az, hogy hogyan csináltuk, akkor meg kell találni a visszavezető utat. Mondok egy példát, és visszatérve a tyúkhoz. A tyúknak, amennyibe természetes körülmények között tartják, nem kell meszet adni, hogy a tojást megképezze. Miért? Mert hajlandó az információt megkapni az univerzumból, és ezt az információt, ami rezgés alakba jön, átültetni fizikaivá, ami a tojás a petéjének a héjaként jelenik meg. Nagyon érdekes, azt fizeltük meg teljesen egymástól függetlenül, hogy egyre vékonyabbak a tojás héjak. Most hirtelen egy 2-3 év alatt történt mindez, és most döbbentem rá, hogy ütöm le a tojást, most elég hozzáérni. Régen azért, ha ugyanazzal az erővel koppantom oda, akkor most szétesik a kezembe a tojás. Valami történik, amiről nekünk fogalmunk sincs. De ha elkezdünk rajta gondolkodni, akkor megtaláljuk a megoldást.
A talaj elsavanyítása a műtrágyázáson kívül mással is történhet?
Gyakorlatilag gondoljuk el, hogy széndioxidot mennyit küldünk föl, az ott szénsavvá alakul. Jön le, és innentől kezdve egész addig lehet ezt, ha a párhuzamot vonunk az ember és a föld között, akkor egy átlagembernek a víztartalma az 75%. A föld vízfelülete az az egész felületének 75%-a. Tudjuk, hogy a magyar nagyalföld, a homokhátság, az félsivatagos. Tehát a 300-tól 1000 mm-ig terjedhet az évi csapadékmennyiség, adott esetben 300 alá is csökken, ezt pedig tudjuk, hogy az élethez nagyon kevés. Ha azt vesszük, hogy a mostani Magyarország területén 70% a szántó, és csak 30 az erdő és vízfelület, akkor ez igen messze van az 58%-hoz, amikor az emberi élet megszűnik, mert hogy amennyibe valakinek a víztartalma 58% alá csökken, ha akarja, ha nem, bekövetkezik egy elváltozás, amit ma halálnak neveznek. Ha párhuzamot vonunk, akkor nem kell csodálkozni, hogy az a vidék, ahol mi lakunk, az csak úgy tartható életbe, ha idegen energiát, a talajból kiszívunk vizet. Illetve annak ellenére, hogy a mai Magyarország területén vízhiány van, a Kárpát-medencébe kevesebb víz folyik be, mint ami ki. Tehát hozzáadjuk mindazt a rosszat, azt a rossz tudást, vagy rossz gyakorlatot, vagy az előzeink által elkövetett hibát nem tudjuk korrigálni. De én úgy gondolom, hogy ezt a pusztulást megakadályozandó egyre több ember ismeri föl, és hogyha a fölismerés megvan, az ismeret, akkor onnantól kezdve a visszafelé vezető utat is meg fogják találni.
Verebek már összebújtak, fáznak a reggeli ködben, de ha szél rezzen a fák közt, ők csak mosolyognak közben. Tegnap még veszekedtek, nem volt elég semmi, de most egymást védve az ágon oly jó közel lenni. Nekünk is így kéne összebújva állni, karunkat kitárva mindenkit a szívünkbe zárni, mindenkit, még azt is, aki bántott. Ne rejtsük el, ó, a boldogságot,
szeressünk úgy, ahogy tőle láttuk. Teljes szívvel tettel, ahogy azt régen is csináltuk. Egyszer régen, mikor tudtuk ki az egy, ki mindennél s mindenkinél fényesebb.
Tudom, hogy közel 30 fajta bionövényt termel.
Torz az információ, mert most tartunk az 50-nél. És ez érdekesség, mert általában egyszerre mondjuk egy 4-től 8 féle salátát viszünk, és ez saláta. Tehát fejes saláta, aminek a különböző színű, formájú és állagú változatait attól függ, hogy ki milyen célra leszi. A növényekről jutott eszembe.
Nemes Mátyás biogazda.
Hogy ma az emberek többsége azt mondja a keserű ízre, hogy nem szeretem. Mit okoz az a keserű ízt okozó vegyület az emberi szervezetbe? Miért tavasszal esszük a keserűfű félék családjába tartozó salátát? Az igazi, jó Európában honos uborkák, azok mind keserűek voltak. Mit okoz a szervezetben a keserű íz? A hasnyálmirigy működése nélkül le tudja bontani a szervezetbe bejutó szénhidrátot. Tehát télen a nehéz ételek által megterhelt hasnyálmirigy, az ilyenkor, mivel keserű anyagot viszek be, pihen, regenerálódik. Mi történik az autóval, hogyha teljes gázzal megyek? Kifogy belőle vagy az üzemanyag, vagy fölforra víz, vagy kifogy a motorolaj. Mind a háromnak az a következménye, hogy megáll. A cukorbetegség pedig azt jelenti, hogy kimerült a hasnyálmirigy, és sosem kerül regen, nem viszem el a szervízbe. De ha keserű ízt teszek, akkor ez a szervíz bekövetkezik. A hindu ezt úgy tartja, hogy az általuk és náluk kedvelt keserű uborka, vagy szemölcsös dinnye, nevezik sokféleképpen, ha valaki egy hónapig ennek a tejáját issza reggelente, akkor annyi történik, hogy regenerálódik a hasnyálmirigye, aki pedig egy hónap alatt nem tud regenerálódni, vagy kétszer vagy háromszor egy hónap alatt, mert hogy a kúrát meg lehet ismételni. Annak a hindu természetgyógyász ismerősöm azt mondta, annak már mindegy. Tehát már úgy tönkretette, hogy a megújulás képességét is elvesztette ez a szerve. És ennyire egyszerű lenne a cukorbetegség elleni tevékenység, a sok-sok milliárd helyett egy kis icipici keserűt kellene enni. A gyógyszertárba is ugyanezt árulják, csak sokkal többé. És ráadásul jó se lakik vele az ember. Mert hogy a gyógyszereknek körülbelül a 80%-ába a növényi hatóanyagot vonják ki, vagy a növényi hatóanyaghoz hasonlót állítanak elő, ezt nevezik a élelmiszerrel, rá van írva, hogy természetazonos színezéket, vagy természetazonos ízesítő anyagot tartalmaz. Valamilyen vagy élővel, vagy pedig vegyileg előállítják ugyanazt a vegyületet, de nem ugyanaz rezgésébe, mint hogyha ezt természetes módon a természettől kapnánk ajándékba.
Hiányzik belőle az élet.
Egész pontosan, illetve a benne lévő vízbe teljesen más rezgés jelenik meg. Gondoljunk bele, egy ismerősöm a következőt mondta. Milyen korszakokat ismerünk? Kőkorszak. Akkor ért a kőkorszaki ember. Bronzkorszak, akkor ért a bronzkorszaki ember. Követte a vaskorszak, és ez mind jelzi, hogy milyen életviszonyokat kellett az akkori embernek megélni, és most éljük a műanyag korszakot. A műanyag korszakba, hogyha ezt a sorrendet követjük, akkor műemberek keletkeznek, és hát a műember az nem azonos a teljesét élő emberrel, mert a mű az ott van előtte.
Ennyi év életszerű gazdálkodás után Matyi bácsi már érzi, hogy mire van szüksége a növényeinek.
Igen.
Mesélne erről, hogy milyen út vezetett idáig?
Ahogy jöttem befelé, láttam, hogy már itt is a szerves anyag ki volt rakva a kukákra. Ha végig gondoljuk azt, hogy a régi paraszti gazdálkodásban mi volt az, ami hulladék? Két dolog volt, amit nem tudtak hasznosítani, ami nem szerves anyag volt, az üveg, de azt félretették. Miért? Mert valaki fog kemencét építeni, és a szilícium ból van az üveg, az hordozza az információ törlésének a lehetőségét, illetve a kemencét anyagból építették, és a vas. A vasat félredobálták egy sarokba, ahol aztán a csalán gyönyörűségesen megtermett, és abból teát, vagy főzeléket, vagy levest készítettek, tehát az se volt úgymond hulladék. Ma, ha megnézzük egy hulladéktároló edénynek akár városba, akár a faluba a tartalmát, annak jó része a természet számára, annak valamelyik élőlénye számára még használható anyagokat tartalmaz, amit ma szemétnek nevezünk. És ennek az analógiájára az emberek jó része a gyomokat nem a természetet a talajgyógyító növényekként, hanem kártevőként éli meg. Holott a föld, a talaj élőlényei hozzák létre azt az energiájukkal, hogy ott melyik magvak fognak kicsírázni. És pusztán megítélés az, hogy ami számomra adott esetben hulladék, abból más mit tud létrehozni. És azért egy picit katasztrófa, hogy a mai idézőjel európai törvények azt mondják, hogy például a tömeg étkeztetésbe használt maradék élelmiszerek, azok veszélyes hulladékok. Van némi ellentmondás az ősi paraszti gazdálkodás és a mai szemlélet között. Nem a hulladék veszélyes, hanem az, aki ezt a törvényt létrehozta. Igazából másképp közelítem meg, hogyha a talaj élőlényei számára adok egy teljes értékű táplálékot, akkor a növény ezt úgy érzi, mint amikor az ember odaáll egy terített asztalhoz, ahol többféle étel van, és vagy az esze, vagy az érzései alapján választ onnan saját magának ennivalót, és érdekes, hogy régen az élelmiszer az az él, elem, szere volt. Ma olyan élelem, amit szerrel kezelnek, hogy egyáltalán ehető legyen. A különbség azt hiszem, hogy érezhető. A mai mezőgazdálkodásban az a hiba, hogy a különféle műtrágyákkal már a növény számára felvehető táplálékot visznek oda. Ezáltal a talaj élőlényei azt érzik, hogy ők itt fölöslegesek, illetve a hordozó anyag kapcsán ők el is pusztulnak. Ebből következik, hogyha én tálcán fölkínálom a teljes értékű táplálékot, ami adott esetben legjobban a szarvasmarha trágyája, az érett, fekete, humusszá érett trágya viszi oda, akkor a talaj élőlényei örülnek, mert ennivaló van, megkapják azokat a mikroelemeket, aminek segítségével föl tudják tárni a növény számára fölvehetetlen állapotban lévő kémiai anyagokat, amik olyan kötésben vannak, hogy a növény nem tudja fölvenni. De ha a közvetítő, a talajbaktérium ott van, és ő ezt a tevékenységet el tudja végezni, akkor olyan állapotba kerül az a növény számára szükséges kémiai anyag, amit aztán a növény a saját nedveivel föl tud venni a gyökéren keresztül. Ebből következik, hogy nem a növényt, hanem a talajt tápláljuk, és ha a talajt tápláljuk, akkor a cserébe táplálékot fog nekünk adni.
Nekünk is így kéne összebújva állni, karunkat kitárva mindenkit a szívünkbe zárni, mindenkit, még azt is, aki bántott, ne rejtsük el, ó, a boldogságot. Szeressünk úgy, ahogy tőle láttuk, teljes szívvel tett el, ahogy azt régen is csináltuk. Egyszer régen, mikor tudtuk ki az egy, ki mindennél s mindenkinél fényesebb. Szeressünk úgy, ahogy tőle láttuk, teljes szívvel tett el, ahogy azt régen is csináltuk.
egyszer régen, mikor tudtuk ki az egy. Ki mindennél s mindenkinél fényesebb.
A Natura stúdió vendége Nemes Mátyás biogazda.
Szeressünk úgy, ahogy tőle láttuk, teljes szívvel tett el, ahogy azt régen is csináltuk. Egyszer régen, mikor tudtuk ki az egy, ki mindennél s mindenkinél fényesebb.
Évek óta gyakorlati tanácsokkal lát el és figyelemmel követ néhány erdélyi, székelyföldi fiatalt, akik szintén organikus gazdálkodással próbálkoznak. Mit mondana róluk, és egyúttal mit üzenne azoknak, akik most vágnak vagy vágnának bele a biogazdálkodásba?
Akiben megfogalmazódik az a gondolat, hogy ő saját maga számára tiszta táplálékot szeretne termelni, és ez a gondolat, ez kiteljesedik, megérik benne, akkor meg fogja találni a lehetőséget arra, hogy hozzájusson ahhoz a területhez, ahol ő ezt meg tudja csinálni.
Nemes Mátyás biogazda.
A másik érdekes kérdés, ami sokkal érdekesebb, hogy föltettem városlakóknak, hogy ők hogyan tudnak biogazdálkodni. Hogyan tudnak életszerűen gazdálkodni. De hát nekünk nincs földünk, mondták, de esznek. És ha választanak, akkor azt generálják, hogy azok, akik ezt érzik élethivatásuknak, azok egyre többen lesznek, akik a piacra is hajlandóak lesznek termelni, hiszen lesz egy vákuum, egy szívó hatás, hogy nekem itt helyem van, és az, amit én energiát belerakok ebbe a tevékenységbe, az jó helyre kerül. És abban a pillanatban megvan, hogy amit én elvégzek munkát, annak van egy ellenértéke, amiért táplálékot kapok. És hogyha ez a helyére kerül, akkor egy öngerjesztő folyamattá válik, és a gazdák nem azt fogják érezni, hogy megtermelem ugyan, de mit csináljak vele, hanem azt, hogy velük kontaktba együtt gondolkodó személyeknek táplálékot tudnak adni. És itt visszakanyarodnék, hogy hogyan és miért, mert a folyamat az elindult. Ezt nem is gazdálkodásnak, inkább tudatosodásnak nevezném. Hogy a tudatba megjelenik az, hogy nekem igényem van a tiszta táplálékra, ha ez nekem jó, akkor másnak is igénye támad rá, és hogyha ezt az igényt kielégítem, akkor tisztelem a vevőmet, az ember, és szolgálom a földet, mert hogy nem ártok neki. Kitartóak a magyarországiak is, meg az itteniek is. Akkor inkább mondjam úgy, hogy a Kárpát-medenceiek, mert hogy úgy tűnik, hogy most már a Vajdaságból is, és nagyon jól esett, hogy valamikor voltunk Tótfaluba a Vajdaságba, és tartottunk barátokkal egy tanfolyamot. Ez egy hétvége volt, péntek, szombat, vasárnap. Hazamentünk, és az egyik fiatalember fölhívott, hogy ő eljönne és megnézni a mi gazdálkodásunkat. Ezelőtt körülbelül 2 hónappal, 3-mal megjelent a feleségeivel a piacon, és azt mondta, hogy szeretné elmondani, hogy tegnap este a Példakép Alapítványnál külön díjat kaptak. És annyit mondott, nehéz kimondani, hogy számunkra Matyi bácsi a példakép. Ugye mekkora ez az öröm, és beleborzong az ember háta, hogy egy bizonyos pár szóval, vagy pár mondattal hogyan tud elindítani egy embert olyan irányba, ami más emberek tiszteletét is adott esetben olyan módon, hogy ezt egy díjjal honorálják, jeleníti meg, és hát bele is könnyeztem, mert igazából ez hihetetlen jó érzés, hogy a saját környezetünkben is vannak olyanok, akik a gazdálkodást is, és még nagyobb élmény az, amit úgy fogalmaztam meg, ha egy kisgyerek hajlandó 5 órakor kelni, hogy kijöjjön a piacra és megmutassa a rajzát, amit a héten rajzolt a Matyi bácsinak, meg a Marika néninek. Ez azért óriási megtiszteltetés, főleg úgy, hogy ugye a 6 unokámról tudom, hogy ez milyen energiákat lehet benne megmozdítani. Aki Budapesten jár, a szombatonként a Biokultúra Szövetség által működtetett piacon, a MOM Művelődési Központ udvarán, a Kongresszusi Központ fölött található a piac.
2 éve ugye megkapta az év biogazdája díjat.
Igen.
Ez az elismerés mit jelentett Matyi bácsi számára?
Elismerésbe részesülni mindig jó, mert ez azt jelenti, hogy a külvilág is értékeli azt, amit én értékként fogadok el, és nagyon nagy megtiszteltetés annak a 20 körüli embernek a csoportjába tartozni, akik már ezt a címet, ezt a díjat megkapták. A gazdálkodás különböző területéről, és nagyon nagy felelősség is, mert sokkal jobban odafigyelnek az embernek. Öröm. Csupa öröm az élet, és hogyha az ember ezt a munkát nem keservként, hanem örömként éli meg, és örömmel adja az általam megtermelt táplálékot, az egy kicsit szomorú, hogy ezért fizetni kell, és nem pedig ajándékba adhatja a mai világunkba, mert hogy régen az úgy működött, hogy egy bizonyos energiával létrehoztak egy pár csizmát, és ugyanez az energia létrehozott egy mázsa búzát. Ez volt a csere arány. Ez ma egy kicsit kinyílt, és 25-30-szöröse egy mázsa búzának a nagy kereskedelmi árának a csizma, és ezáltal a mezőgazdaságban dolgozók energiája sajnálatos módon leértékelődött.
Köszönöm a beszélgetést Nemes Mátyásnak, aki életszerű gazdálkodásáról számolt be a Natura Stúdió mai egyórás különkiadásában. Kedves hallgatóink, én ezzel mára megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Mai adásunkat Heinzinger Miklós és Bársony Bálint zenéjével, valamint Johann Sebastian Bach Máté passiójával illusztráltuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura Stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!